Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az üzleti reggeli támogatója a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu.
A vonalban Zsoldos Ákos, a portfólió munkatársa, szervusz.
Szervusz, jó reggelt kívánok.
Hogy nyitott a tőzsde?
Emelkedést látunk a piacokon, a Box Index 8,1%-os pluszban van, 65.974 ponton áll az index. Ezt nem szabad elfelejteni, tegnap volt egy nagyon komoly 3% körüli visszaesés. Ezt most csak nagyon kis részben le tudta ledolgozni a Box Index, és ilyen nagy visszaesés után normális, hogyha látunk egy kis korrekció, de azért hangulatjavulásról még nem biztos, hogy beszélhetünk. Ugyanez igaz az OTP 1%-os emelkedésére is, és tegnap az OTP nevezette visszaesést 3% feletti mínusszal. Most 17.200 forintba kerülnek az OTP papírok, a MOL-nál 1,5%-os emelkedést látunk, 3016 forintba kerülnek a MOL papírjai, a Magyar Telekom 3%-ot tudott emelkedni tegnaphoz képest, ez 919 forintos árfolyamot jelent, a Richter pedig 9050 forinton stagnál jelen pillanatban.
Milyen piacmozgató hírre számítotok ma?
A komoly piacmozgató hírek nem érkeznek most is a hét hátra lévő részében sem. Leginkább tényleg arra kell figyelni, hogy a mai emelkedés az most fordulatot jelent a hangulatban, vagy csak egy egyszerű korrekcióról van szó. Nagyon kellemetlen hírek érkeztek az Egyesült Államokból, az infláció várt felett alakul, és a gazdaság is erősebb a vártnál. Ez volt az, ami most a befektetőket kicsi nyomasztja, de a következő napokban kiderül, hogy mennyire aggódnak emiatt, és ez akár még tartós nyomást is helyezhet a piacokra.
A forint árfolyama hogy alakul?
A forint most épp erősödőben van az euróval szemben, de nem szabad elfelejteni, hogy itt is most már egy hete körülbelül jelentős gyengülést látunk rendszerűen, tehát a mai erősödés is lehet, hogy csak egy kis korrekciónak fogható fel. 394 forint 30 főjébe kerül most egy euró, tehát jócskán 390-es szint fölött járunk, mint amit a korábbi múlt héten például látunk. A dollárról szemben 4%-os erősödést látunk, de ez is csak arra volt elég, hogy még mindig 370-es szint fölött legyen a forint a dollárról szemben, 370 forint 80 forintba körül most egy dollár.
Köszönöm, Zsoldos Ákost, a portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Felülmúlta a várakozásokat a márciusi lakásbiztosítási kampány. Az előzetes adatok szerint összesen több mint 461 ezer új lakásbiztosítási szerződést kötöttek, illetve kötöttek újra az ügyfelek. Tájékoztatta az Inforádiót a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszteri biztosa. Kovács Zoltánt Sipos Ildikó kérdezte.
Nagyon pozitívak a számok, minden előzetes várakozást meghaladtak azok a átmeneti állapotot sugalló számok nyilván, hiszen még földolgozás alatt vannak adatok, és ugye folyamatban vannak szerződések, de 461 ezer szerződés mozdult meg, ami azért a magyarországi lakásbiztosítási állománynak közel 15%-a. Tehát ez egy óriási volumen. Összehasonlításképpen korábbi években volt olyan év, amikor ennél kevesebb mozdult meg egy teljes év alatt.
Hogyha azt nézzük egy picikét az adatok mélyére tekintve, hogy hányan maradtak a régi biztosítójuknál, illetve hányan kötöttek új lakásbiztosítási szerződést egy új társaságnál, akkor itt milyen arányok vannak?
Többen kötöttek új biztosítást új társaságnál, tehát ezt lehet mondani, hogy ezeknek a számoknak a kétharmada az új szerződés új biztosítónál nagyságrendet takar. Ugyanakkor, amit én ezzel kihangsúlyoznék, hogy a kampánynak az is célja volt, hogy frissüljenek, módosuljanak, változzanak a régi szerződések, tehát az is legalább olyan sikeres, hogyha valaki a régi biztosítójánál kapott egy modernebb szerződést, eltérő, akár kedvező kondíciókkal, mint a korábbi volt, hiszen az elsőleges cél tényleg az volt, hogy aktualizáljuk a 2024-es év éppen aktuális ingatlan és lakáspiaci helyzetére ezeket a szerződéseket a lehető legnagyobb számban, és hogyha valakit arra sikerült rávenni, hogy ezt a meglévő biztosítójánál tegye meg, akkor valószínűleg az is ugyanolyan hatékony lehetett, mint az, hogy esetleg megtalált egy jobbat, mint amit egyébként eredetileg saját magának valahol máshol megkötött.
Tehát a biztosítóváltás egyben azt is hozta, hogy nagyobb védettséget élvez sok ingatlan, amelyre új lakásbiztosítási szerződést kötöttek?
Hát ugye azok a kondíciók, amikre általánosan utaltam, azok kifejezetten azt próbálták lefedni, hogy a közben bekövetkező ingatlanpiaci árnövekedés, a különböző szakipari áraknak az emelkedésre, az az úgynevezett biztosítási fedezetnek a nagyságrendjét is juttassa el arra a szintre, ami egyébként az aktuális piacot jellemzi. Tehát ma nagyobb bátorsággal lehet azt kijelenteni, hogy azon szerződések, amik ugye ilyen módon átvizsgálásra kerültek, ugye ez a közel félmillió szerződés, ez sokkal közelebb van a mai aktuális ingatlanpiaci helyzethez és az ehhez kapcsolódó védettségi szintekhez.
Kovács Zoltán miniszteri biztost hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Nagy Péter, a Világgazdaság rovat vezetője. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz!
High-tech okos börtönről írtok a mai lapban, mindez Magyarországon. Interjút készítettél a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokságával. Mit tudtál meg erről a börtönről, illetve mit jelent az, pláne Magyarországon, hogy high-tech okos börtön?
Az új csengeri börtön az okos technológia és digitális megoldások legújabb fejlesztéseit fogja alkalmazni. Ez derült ki Makula György BV ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályvezetőjével lezajlott interjúnk során. Hogy mit is jelent ez pontosan? A projekt elemeinek mindegyike a digitális technológiára, a mesterséges intelligencia kiterjedt alkalmazására, különféle videóanalizáló metodikák és helymeghatározó rendszerek kapacitására épít. Ez így most nagyon technológiailag hangzik, de itt arra kell gondolni, hogy arcfelismerő rendszereket fognak majd alkalmazni, és az elítéltek minden lépését kontrollálják ezzel. Többek között arról is beszélt az ezredes, hogy a börtönajtók kulcs nélküliek lesznek, és még az egészségi állapotukat is követni tudják majd a technológia segítségével.
Mikorra készül ez a fejlesztés? Mikorra lesz meg az első high-tech börtön Magyarországon?
Erről egyelőre még csak sajtóhírek merültek fel. Itt a szeptembert jelölik meg végleges dátumként. Most az ezredes úr az nem tudta pontosan megerősíteni, hogy mikor adják át a high-tech börtön vagy okos börtön Csengeren, úgyhogy egyelőre csak ez alapján tudunk menni, amit a sajtóban korábban is olvashattunk, hogy ez valamikor szeptemberre datálódik.
Miért fontos ez, illetve miért jó ez? Könnyebb lesz a börtönőrök a börtön személyzetének munkája, börtönorvosoké, vagy mondjuk az elítéltek élete lesz mondjuk így jobb a korábbiakhoz képest?
Mindegyik igaz tulajdonképpen a beszélgetés során ez derült ki. Ugye szükség van egy férőhely bővítésre, ez évek óta kiemelt feladat a büntetés végrehajtási szervezetnél. Most Csengeren ugye azt mondják, hogy ez a börtön létesítése a szakmai igények és a szervezeti fejlesztések közös halmazának kiemelkedő projektje. De egyébként ugye most azt mondják, hogy azért van szükség pontosan erre a csengeri börtönre, mert jelenleg Magyarországon 32 börtön működik, és a férőhelyek kihasználtsága ugyan folyamatosan változik, de a legtöbb intézetben 100% körüli a telítettség. Tehát alapvetően szükségünk van egy új börtönre, de miután a technológia fejlődik, és a technológia lehetőséget ad rá, ezért egyfajta upgrade-elés történt, mi egyből a legmagasabb szintet választottuk itt ennél a börtönnél, és ezért is lett ez high-tech és okos börtön.
Ez hazai fejlesztés, vagy van egy jó gyakorlat, azt veszi át a Büntetés Végrehajtási Intézet?
Is, igen. Az ezredes úr arról beszél az interjúban, hogy némely metodikákat már tesztelik a mostani úgynevezett klasszikus börtönökben, és követik a nemzetközi trendeket is, ugye ezt a kettőt vegyítik. Maga az intézmény az alkalmas kell, hogy legyen 1500 fogva tartott ellátására. A részleteket biztonsági okok miatt nem tudtuk sajnos kideríteni, de az fontos megjegyezni, hogy a Büntetés Végrehajtási Szervezet saját kapacitásából fogvatartotti munkaerők bevonásával végez el több feladatot. Ennek például egy eklatáns példája, hogy a zárka felszerelés is megújul, és a termékek gyártását az gyakorlatilag a fogvatartottakra bízták Sopron-Kövidán és a budapesti létesítményben, tehát hogy gyakorlatilag a zárakat, a zárkákhoz a fogvatartottak gyártják.
Köszönöm, Nagy Pétert, a Világgazdaság rovat vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy megkezdte működésének 7. védekezési szezonját a magyarországi jégkármentesítő rendszer. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A magyarok legfőképpen a külföldön elérhető magasabb fizetés, az itthoni bizonytalan, kiszámíthatatlan jövő, a honfitársak mentalitásával való elégedetlenség, illetve anyagi problémák miatt vándorolnak ki valamelyik nyugat-európai országba. Ez derül ki az Egyensúly Intézet felméréséből. A kutatók a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével javaslatcsomagot dolgozott ki a külföldön dolgozó magyarok visszahívására. Sipos Ildikó elsőként arról kérdezte Kozák Ákost, az Egyensúly Intézet társalapítóját, hogy pontosan hány magyar dolgozik jelenleg külföldön.
Mielőtt még a konkrét számot elmondom, el kell mondanom, hogy a világon legalább 3-4 fajta számítási módszer van rá, másképp méri az ENSZ, és másképp méri az Eurostat, meg az OECD, meg a KSH. A lényeg az, hogy körülbelül 770 ezer ember van a világon, akik Magyarországon születtek, de nem itt élnek. Na de nem ez volt a kérdés, hanem az volt a kérdés, hogy mennyien dolgoznak kint, hiszen ezekben benne vannak olyanok, már a rendszerváltásnál is 400 ezer ember egyébként külföldön élt. A lényeg az, hogy 2004 óta az Egyensúly Intézet számítása szerint 2004 óta, akik munkaerőpiacon aktivitást fejtenek ki, tehát kint dolgoznak, az 321 ezer fő környékén van, és ez azért fontos, mert akkor csatlakoztunk, tehát 2004 óta több mint 300 ezeres tábor az, aki ott dolgozik valamelyik Európai Uniós országban.
Milyen okok vezetnek oda, hogy valaki úgy dönt, hogy külföldön fog munkát vállalni?
Úgy adok választ erre, hogy idézem ennek a szakpolitikai javaslat csomagnak azt a kutatási eredményét, amely szerint azt néztük meg, hogy mi a leginkább erős vagy motiváló eszköz arra, hogy hazajöjjenek, és legerősebb motivum az az lenne, hogyha a kinti fizetés nagyjából kettőharmadát elérő jövedelmet lehetne elérni Magyarországon. Azaz megválaszoltam azzal, hogy valójában a jövedelem az, tehát az életszínvonal, a jövedelem, egyébként az általános klíma, vagy politikai klíma, azok, amelyek arra sarkolják az embereket, hogy máshol képzeljék el az életüket. Ugye ez fontos, hogy mi tartósan, legalább 2 éve kint élőket vizsgáltunk, tehát a jövedelem egyértelműen az. Van egy csomó más indok, természetesen az egészség és az oktatás szerepe, ezt nem akarom elbagatellizálni, ez fontos történet, de amilyen nagyon rövid távon kézzel fogható történet az a jövedelem.
Hogyha régiós összehasonlításban nézzük azt, hogy a magyarok ezzel az arányjal, vagy ezzel a számmal, hogy tőlünk ugye ennyien dolgoznak külföldön, hol állnak, akkor mit lehet elmondani, mi a régiós mezőnyben hol állunk, kik vannak például az élen?
Románia áll az élen, az aktív munkaképes kor, tehát 20-64 közöttieknek majdnem az ötöde, már ugye a román populáció majdnem ötöde ennek az aktív munkaképes korú tábornak, az valahol máshol él és dolgozik. Magyarországon nincs ekkora tulajdonképpen ez az arány, tehát középmezőben helyezkedünk el. Ha azt kérdezné egyébként, és ebből a kérdésből az is következik, hogy a hazautalásokat illetően hogy áll Magyarország, akkor a második helyen állunk regionális összehasonlításban. Ez nagyjából azt jelenti, hogy a GDP-nek, attól függ melyik évet nézzük, 2-3% az a hazautalásokból származik.
Említette azt, hogy a románok állnak az élen, de még mely országok előznek meg minket?
Románia, Horvátország, Lengyelország, nem Európai Uniós országok közül Szerbia, tehát középmezőnyben van egyébként az Európai Unióban is Magyarország.
Kozák Ákost, az Egyensúly Intézet társalapítóját, üzleti kapcsolatokért felelős igazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Április 15-én megkezdte működésének 7. védekezési szezonját a magyarországi jégkármérséklő rendszer. A hálózat üzemelésével minden évben több milliárd forintnyi kár előzhető meg a mezőgazdaságban, és emellett a lakossági, az ipari és az állami létesítményekben, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Györfi Balást Sipos Ildikó kérdezte.
Április 15-én indult, tehát itt a napokban kezdte meg egyébként most már évekre visszamenőleg ez a megszokott dátuma a működését, és egészen szeptember 30-áig működik. Ugye ez a növényi kultúrák szempontjából a legérzékenyebb időszak, ilyenkor tudja a jégverés a legnagyobb kárt okozni. Az ország teljes területét vindi ez a hálózat, mindegy 986 generátor az, ami működik. Ennek a nagy része, mindegy 767 darab, az manuális, és 219 az, ami automata működési elvű. Alapvetően egyébként mindegyiknek a működési modellje az azonos, hogy ezüstjolidot juttatunk a légkörbe, olyan mesterséges jégszemcséket állítanak elő, ami köré a vízszemcsék lecsapódhatnak és ott megfagyhatnak, aminek következtében sokkal több, de ebből fakadóan kisebb átmérőjű jégszemcsék alakulnak ki, amik jó eséllyel egyébként el is olvadnak, mire elérik a földfelszín, de egészen biztosan szignifikánsan jelentős kisebb átmérőjű jég keletkezik, mint a beavatkozás nélkül történt volna. Egyébként az ezüstjolid kapcsán nem kell megijedni, ez egy olyan anyag, amit egyébként az ivóvíz hálózatok esetében fertőtlenítésre is használnak, tehát hogy ez abszolút nem káros sem az emberi egészségre, sem pedig a környezetre.
Meg lehet-e azt becsülni, hogy az elmúlt években, hogyha visszatekintünk, akkor körülbelül mekkora kárt előzött meg a mezőgazdaságban ennek a rendszernek a működése?
Ugye ezekre a kérdésekre nagyon nehéz válaszolni, mert a mi lett volna, ha típusú mondatoknak azt szokták mondani, hogy túl sok értelme nincs, de mégis statisztikai adatokkal azért tudunk dolgozni. Azt látjuk, hogy az európai kontinensen a 2 centiméteres méretet meghaladó jeget eredményező jégesőknek a száma az több mint a háromszorosára nőtt az előző 5 éves időszakban, az azt megelőző 5 éves időszakhoz képest, míg Magyarország ez az emelkedés, ez alig haladta meg az 50%-ot. Ez értelemszerűen abból fakad, hogy az időjárás egyre szélsőségesebb. Na most emellett azt látjuk, hogy noha egyre hektikusabb az időjárás, egyre többször vagyunk kitéve valamilyen jellegű kockázatnak, Magyarországon mégis nagyságrendileg a felére esett vissza, vagy még a felénél is kisebb mértékre az a terület, ami jégkárral érintett. Mondjuk 2017-ben, amikor még nem védekeztünk, 72 ezer hektár volt érintve, tavaly pedig ez alig haladta meg a 30 ezer hektárt. Úgy egyébként, ismétlem magam, az időjárási szélsőségek azok inkább ennek a kártételnek a gyarapodását kellett volna, hogy okozzák. A rendszer működése egyértelműen statisztikai adatokból látszik, hogy eredményes. Ha körülnézünk a védekezés nem folytató országokkal összehasonlítva, akkor azt látjuk, hogy egyértelműen van értelme ennek a védekezésnek. Egy ilyen ökölszabály van, hogy egy elköltött védekezésre elköltött forinttal nagyságrendileg 33 forint termelési értéket tudunk megóvni. Ez azt jelenti, hogy több 10 milliárd forintos érték az, amit minden évben ennek a rendszernek működtetésével képesek vagyunk megóvni.
Györfi Balázst, a NAK elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban ismét itt van Zsoldos Ákos, a portfólió munkatársa, szervusz!
Szervusz, jó reggelt kívánok ismét!
Mit látsz a tőzsdén, hogyan alakultak az árak?
Továbbra is kis emelkedést láttunk a tegnapi nagy esés után, még 10%-os pluszban van a Bux Index, 65.683 ponton áll az index, ez azt jelenti, hogy a tegnapi 3% környéki visszaesésnek csak egy nagyon nagy részét tudta már letolgozni a Bux Index. Hasonló folyamatokat látunk a Blue Chipeknél is, az OTP 4%-os pluszban van, 17.100 forintba kerülnek az OTP papírjai, nyitás után még 17.200 forintba kerültek, tehát a növekedés kicsi mérséklődött. A MOL 1%-ot tudott emelkedni, 3000 forintba kerülnek kerekre a MOL papírok, Magyar Telekom 6%-ot emelkedett, ma 921 forintra, a Liter pedig esik 7%-ot, 9000 forintba kerülnek a Liter papírok.
A forint árfolyama hogy alakul?
A forint ma erősödik az euróval szemben az előző napok gyengülése után, 394 forint 30 fillérbe kerül most egy euró, a dollárra szemben 4%-os erősödést látunk, 370 forint 90 fillérbe kerül most egy dollár, az előző napokban a dollárral szemben komoly leértékelődést mutatott a forint, ennél most egy kisebb korrekcióját látjuk.
És hogy látod, inkább a 390 vagy a 400 forint a következő hetek, hónapok ára?
Ez azon múlik elsősorban, hogy milyen híreket kapunk az Egyesült Államokból. Az amerikai infláció, illetve az inflációs kilátások, valamint a kamat kilátások mozgatták most meg a piacokat. Hogyha olyan hírek jönnek, hogy az infláció mérséklődhet, tehát az első 3 hónap felpattanása az csak átmeneti volt, és emiatt a Fed elkezdheti a kamatcsökkentést, akkor az a forint előtt is teret mutat az erősödésre, viszont hogyha a vártnál még rosszabb lesz az inflációs helyzet az Egyesült Államokban, akkor inkább a 400 forint felé mozdulhat el a forint euróval szemben elfolyama, illetve a jövő héten kamat döntődést tart a Magyar Nemzeti Bank. A forint szempontjából az is fontos lesz, hogy az MNB esetleg még szigorúbb hangnemre vált, és a döntéseiben is még szigorúbb lesz, mint amit az elemzők várnak. Az is megfoghatja a forint gyengülését, vagy legalábbis lassíthatja egy rossz nemzetközi hangulat közepette.
Köszönöm Zsoldos Ákost, a portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Az üzleti reggelit támogatta a PwC Magyarország, a fenntartható adó, jogi és pénzügyi szolgáltatások szakértője.